Ben akkor jót mosolyogtunk volna. Már látszott a tendencia, hogy jó irányba halad a magyar jégkorunk, már akkor is.
Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sziasztok, ez itt a Box utca podcast, az m4sport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora. Most ugye nem volt futamunk, de a héten Monaco, és hát bőven van miről beszélgetni, főleg, hogy ugye múlt héten nem volt adásunk pünkös hétfő után. Most nem fogunk teljesen visszalőni a kanadai nagydíjra, mert azért az már a nem olyan közeli múlt, de mindenképpen érdemes azért szerintem beszélni a Mercedesnél kialakult helyzetről, ugye Antonelli Russellről, és ebben Weber Gábor, illetve Zsoldos Barna lesz majd a segítségemre. Ez most ugye azért is téma, mert Antonelli a napokban nyilatkozta azt, illetve most a hétvégén, hogy hát ő nagyon szeretné elkerülni, hogy olyan helyzet legyen, mint ami volt a Hamilton-Rosberg csata a Mercedesen belül, ami hát nyilván gondolom Toto Wolffban sem ébreszt kellemes emlékeket, ugye főleg ugye 2016-ban csúcsosodott ki. Ugye Antonelli a hétvégén egyébként ő intette le a MotoGP Mugello-i futamát, úgyhogy most ő is egyre több helyen már megjelenik. így a médiában, megkapta ezt a Lorenzo Bandini trófeát, ugye, aki olyanot kapnak, akik valami kiemelkedőt élnek a Forma 1-ben, és hát igazából most
fiatalok közül
így van, megnéztem a korábbi díjazottakat, hát félmezőny köztük van egyébként, Verstappen, Hamilton, Norris, Piastri,
mindenki volt egyszer fiatal.
Így van, úgyhogy Antonelli el is abszolút beállt a sorra, teljesen megérdemeltem. De beszéljünk akkor a Mercedes Bell helyzetről, mennyire tartható ez szerinted, Gábor, mennyire van ott ez mindenkinek a fejében, akár csapaton belül, itt akár Toto Wolffra is gondolva, illetve a versenyzők fejébe is, hogy esetleg megismétlődhet, elmérgesedhet a helyzet, mert azért a kanadai hétvégén erre bőven voltak erre utaló jelek, amit utána nyilván belül megbeszéltek, de azért ez kifele úgy tűnt, akár a rádiózások alkalmával, akár néha csak ha így az arcokról olvastunk, hogy azért ez nem biztos, hogy egy szezonon, vagy akár több éven keresztül fenntartható, hogy ez ilyen harmonikus legyen.
Az a meglepő, ha ez harmonikus lenne. Hát most gondolj bele, a legnagyobb ellenfelek csapaton belül, egyértelműen ők mennek a világbajnoki címért, tehát nagyon nem hiszem, van a világon bárki, aki másnak a világbajnoki címét gondolja idén valószerűnek, viszont itt tényleg nem mindegy, hogy Russell vagy Antonelli a saját szempontjukból, és hát nyilván van a csapat érdek, meg van a csapat optika, aztán van az, hogy ők ugye meg a kocsiban ülve saját maguk döntenek mindenről. Merre forgatják a kormányt, mennyi gázt adnak, mennyi helyet hagynak a másiknak, vagy nem hagynak helyet, és aztán mennyire próbálják a maguk javára fordítani utána az utólagos magyarázkodást, vagy akár a másik támadását. Egyelőre ebben még abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 19 évesen tényleg még kisgyerek, abból a szempontból, hogy még a csapat szerintem könnyebben tudja irányítani, de nagyon gyorsan kinyílik a csipája, mint hogy mindenkivel ez megtörténik, amikor jönnek a sikerek. Russell pedig egyáltalán nem a könnyen kenyérkenhető fajta. Ezt már láttuk korábban is, hogy megpróbált beállni Verstappenbe, amennyire olyan hátulról jövő, ilyen nagyon ilyen cselszövős mondatokat, meg aknákat helyez el sokszor menet közben már előre kitalálva, és ez ilyen karakteri, ezt nem is gondolom, hogy szándékosan csinálja, ez félig meddig ilyen zsigeri ösztönnál. Szóval Russell-el szerintem könnyen kialakul, Russell mellett csapatársként lév egy ilyen helyzetben az a fajta ilyen pszichés játszma, pszichológiai játszma, ami előbb-utóbb a pályán is fizikailag is megjelenik.
Itt igazából meg két más karakterről beszélünk, mint amilyen ugye Hamilton, illetve Rosberg voltak, ugye barátok voltak, egy korosztály, és ott is ugye mindketten...
És mégis mi lett belőle?
És mi lett belőle, tehát hogy most már úgy valamennyire úgy konszolidálódott a helyzet, tehát hogy úgy szóba állnak egymásra, meg Rosberg is úgy beszél Hamiltonról, tehát tisztelettel minden, tehát ott az teljesen... Sose felejtem, amikor először álltak együtt dobogón, ugye Hamilton még McLarenes volt, Rosberg már Mercedeses, és hát itt kisgyerekek egymás áttörelve ugrándoztak, annyira boldogok voltak, és ez volt, és akkor 6-7 éve később, meg tényleg már ez a, főleg ez a sapkadobálós, az volt a kedvenc jelentem. De hogy itt más a helyzet, más korosztály, tehát hogy azért Russell jóval rutinosan majdnem 10 év van közöttük, más karakterek is egyébként, tényleg amit mondtál Gábor, hogy Antonelli még egy gyerek, tehát ő az, aki nyomja a gázt, mint az állat, ő nem fog visszajönni, de Russell meg muszáj ugyanezt tennie, mert neki meg ugyanaz, hogy ez a, ahogy tavaly mondtuk, a McLarenesek esetében, ki tudja, hogy hány ilyen esélyük van a VB címet megnyerni.
Igen, ez pontosan így van, és egyébként szerintem párhuzam terén talán inkább az Alonso Hamilton közelebb áll a valósághoz. Az ugye az első éve volt Hamiltonnak, de senki nem számított rá, hogy ennyire fantasztikusan indítja az idény, és az tényleg egy belháború lett, és oké, ő már ugye 22 éves volt, de tapasztalat szempontjából még mindig nagyon fiatal volt, és azt utólag is úgymond az akkori McLaren vezetés orra alá dörgöli, hogy sokkal-sokkal kevésbé felkészülten tudott megérkezni, ami a média kezelését illeti, ami az emberi kapcsolatokat illeti, és most is ezt mondta, hogy szerinte Antonelli azért van jobb helyzetben, mert mindenre felkészítik a Mercedesen belül. És ugye olyan szempontból pikáns a helyzet, hogy Russell és Antonelli is Mercedes nevelés, de azért azt mindig tudjuk, hogy mindig a kisebb felé húz az ember, és mindig az érzelmi kötődés ott van, úgyhogy ez biztos, hogy egy kellemetlen meglepetés Russellnek, és szerintem ami még jobban aggaszthatja ebben az egészben, hogy a Miami úgy volt kommunikálva, hogy oké, ez neki egy rosszabb pályája, néha becsúsznak egy ilyen hétvégig, de hát ott őt agyonverte Antonelli. És akkor most jön a Montreal, ami elvileg neki fekszik jobban, és ugyanezt mondanám, hogyha mondjuk nyert volna egy hajszállal is. Tehát ez nagyon nem volt semmilyen szempontból erődemonstráció. Tehát, hogy 68 ezreddel legyőzöd mind a két időmérőn, utána pedig egymás sarkát tapossátok, és 30 körön keresztül oda-vissza előzgetitek egymást. Ez nagyon nem a Miami-nak a visszavágója volt. Úgyhogy engem Russell szempontjából, vagy ha én lennék Russell, ez nyugtalanítana a legjobban, hogy hogyan lehet az, hogy én a gyengébb pályámon alárendelt szerepet játszottam, az erősebb pályámon pedig nem tudtam egyértelműen fölé kerekedni a fiatal versenyzőnek.
Igen, és Miami az pedig ráadásul ugye Antonellinek úgymond a pályája, ez pedig azért nehéz az ő esetében bármelyik pályára kijelenteni a második évében, hogy ő tavaly ott szerezte élet első pólját, ami ugye sprint pól volt. És amit mondasz, igen, hogy Russell egyelőre azt kommunikálja, vagy azt látjuk rajta, hogy a bal szerencse javára ír sok mindent, amelyeken egyértelműen ott voltak technikai hibák is, akár itt Kanadában is, és de hogy ő emögé bebújik, hogy valaki fönn nagyon nem akarja, meg stb. De amit mondasz, hogy ha mögé nézzünk, akkor tényleg nem volt az a dominancia meg, amit akár Antonelli is előrevetített, hogy á, Kanada az George pályára. Így van, az első szezon első futamán, és ott beszéltük is, hogy Russellnek a testbeszéde, a metakommunikációja mennyire magabiztos, ahogy ül a sajtótájékoztatón keresztbetett lábakkal, ahogy tartja a mikrofont. Iszonyat magabiztosság, és most azért ezt már nem látni rajta, csak mintha most így abszolút még a külsőségekben keresi ezt, és ő várja azt, hogy végre ne legyen meghibásodás, és hogy akkor tudja megmutatni. Hát kíváncsian várjuk.
Ez a versenyző, egyébként ez egy tipikus versenyzői hozzáállás. A fejed nem is akarja, vagy az agyad nem akarja tudomásul venni a saját hibákat, vagy amit te benne hagytál, és azért megpróbálja felülírni azzal, hogy ez igazából csak a szerencsétlenség, a pech, meg a technikai problémák számlájára írható, mert így tud könnyebben túllendülni, és így nem húzza magát le egy ilyen negatív spirálba, hiszen én még mindig olyan piszok jó vagyok, hogy aztán a következő 10x futamon, majd úgyis megmutatom, 17, ha jól számolok. És erre egyébként valószínűleg ez a legjobb taktika, meg technika a saját szempontjából, de hogyha kívülről nézed, akkor ez nem az igazság, amit mond, de neki így kell viselkedni. Ez a jó kérdés, mert úgyis az lesz, hogy ha ez beválik nála, akkor és világbajnok lesz, akkor utólag elmondhatja, hogy ez így kellett viszonyulni, ha nem, akkor viszont nagyon hamar fel kell ismernie, hogy mi az, amin javítania kell, vagy hogy tud gyorsulni Antonellivel szemben.
Most 43 pont a különbség a két versenyző között. Tavaly egyetlen egyszer nem volt ekkora különbség soha az élen, első-második között, nyilván még sok hétvége van hátra. Antonelli ugye mondta, hogy szabadon versenyezhetnek, még ugye abszolút ez a helyzet a Mercedes-nél, na most Barna, te Toto Wolff lennél, akkor neked most mi lenne a fejedben látva ezt a helyzetet, látva, hogy milyen hosszú a szezon, és az, hogy az előzetesen vártakhoz képest ugye fordított a helyzet most a pontversenyben.
Ja, nagyon nehéz ezt az idény ilyen korai szakaszán menedzselni, meg úgy globálisan is, és ez nem csak csapatfüggő. Tehát láthattuk, hogy a McLarennél is nagyon nehezen kezelték ezt a helyzetet. Láthattuk, hogy a Hamilton-Rosberg helyzetet is nehezen lehetett kezelni, de még a Red Bullnál is, amikor Webbernek volt egy jobb idénye 2010-ben, sőt, még olyan idény is volt, amikor Verstappen és Perez ez 2-2-re állt az idény elején a győzelmek terén, és akkor Perez még ilyen bajnoki álmokat szövegekedett, ott is voltak feszültségek, ott volt az a monakói eset, akkor az Verstappent annyira feldühítette, hogy még hónapokkal később is néhány pontot sem engedett át.
Brazíliában.
Igen, úgyhogy lehet mindig újjal mutogatni, meg lehet nagyon kritizálni éppen azt az aktuális csapatot, amelyik a VB címért megy, és a két versenyzőit megpróbálja egyenlően és igazságosan kezelni, de tessék megmutatni, hogy hogyan lehet ezt jobban csinálni. Tehát a Red Bull az ráhajtott egy olyan stratégiára, hogy Verstappen mellé most már mindig egy ilyen fiatalabb, tapasztalatlanabb versenyzőt ültet, akivel szemben egyértelműen kialakítható a hierarchia. Ugyanez volt a Schumacher-féle Ferrari-nál. De ha nem ezt az utat választod, akkor viszont fel kell készülned a nehézségekre.
Szerinted Antonellit nem így hozták ide, mint 18 éves fiatalt?
Hát a Toto Wolff szavai alapján nem, mert tényleg ő már egy ilyen évszázados tehetségként emlegette meg, hogy talán az új Verstappen, de szerintem az őt is meglepte, hogy ezt az idényt milyen nagy lendülettel kezdte, és ez mindenkit meglepett, főleg a tavalyi idény fényében, úgyhogy ez megint egy fejfájás, de persze luxus probléma, hogyha tényleg majd a VB címért mennek. Egyébként én a pontversenyt még nem hoznám annyira szóba, mert tényleg 17 futam hátra van, és igaz, hogy tavaly nem volt ilyen nagy a különbség a két McLaren pilóta között, Verstappen viszont 104 pontra volt 9 futammal a vége előtt, és 2-vel maradt le róla.
Tehát nincs miről beszélni. Emlékszem, hogy a 22-ben is, amikor ugye Leclerc húzott el a szezon elején, és akkor is, így van, és akkor is ugye mondtuk, hogy húha, aztán ugye ott is ugye Verstappen technikai hibák hátráltatták főleg, de aztán ugye a vége meg mindenki tudja, hogy mi lehet. Eszembe jutott meg egyébként Bottas is, amikor jól kezdte a szezont, ugye volt az Ausztrál győzelme, hogy híres rádió adtú, Whom It May Concern, akit illet, azt kisipoljuk, hogy voltak ilyenek, és de itt igen, ez most egy másik helyzet, úgyhogy mi egyébként ennek örülhetünk tényleg, hogy legalább házon belül van egy jó csuta, mert ezek valahogy ezek mindig pikánsabbak tudnak lenni sokszor. Persze jó, amikor több konstruktőr versenyzője küzd egymással, de a házon belül csatáknak annak mindig van egy nagyon-nagyon finom kis külön íze, ami szerintem a szurkolók is szeretnek. Most következik Monaco, ami egy, hát sokanak szerint nem feltétlenül a Mercedes pályája lesz, ezt majd erről is beszélünk, de most beszéljünk arról, hogy milyen Monaco specifikus szabályokat hoztak, mert hogy itt is szabályozzák, hogy a motorokat, az erőforrásokat végsebesség tekintetében, az elektromos energiafelhasználás tekintetében, úgyhogy Gábor, át is adom neked a szót, hogy ebbe avasd be a nézőket, hogy pontosan miről is van szó, és miért kellett ezeket meghozni.
Két lényeges dolgot módosított az FIA, az egyik az, hogy nem lesz aktív aerós zóna, tehát nem lehet nyitni majd a szárnyakat, hanem normál helyzetben mennek rajta végig ugyanabban a fix szárny pozícióval, hogy ez beállítás oldalról majd hoz változást, hozhatna változást, de ha nem Monacóban lennék, ilyen szempontból viszont semmit nem fog változtatni, hiszen a lehető legnagyobb leszorító erőre mennek rá csapatok majd. Ami fontosabb, hogy belenyúlnak az elektromos rásegítésnek a mikéntjébe, illetve annak a mértékébe, sokkal hamarabb vágják le azt a 350 kW-ot, tehát ezt a közel 500 óerős teljesítményt, amit az elektromotor adhat. Ugye a normál szabályrendszerben 290 km/h tempóig megvan a maximális teljesítmény, és onnantól kezdik el visszaejteni az elektromos teljesítményt. Most 200 km/h kezd már visszakúszni majd, illetve esni ez a teljesítmény, és 300-as tempónál már nem lesz csak a belső égési motor. Erre gyorsan hozzáteszem, önmagában a belső égési motorral is egyébként ezek az autók képesek 320-330 km/h tempót menni, mondjuk monakói szárnyakkal inkább csak 3/10, de hát Monakóban eleve nem tudnak 300-ig sem elmenni, esetleg a alagút kiállatán nagy ritkán voltak évek, amikor alulról megnyomták a 300-at, de ez nagyon ritka. És pont emiatt hozta az FIA ezeket a szabályokat, mert olyan elképesztően gyorsan gyorsítanak ki ezek az autók az elektromotoroknak köszönhetően a kanyarokból, annyira más a nyomaték viszonyuk, hogy ezt látjuk az összes idei telemetria görbén, hogy egyszerűen túl magas tempó lenne minden egyes rövid kigyorsítás után, soha nem látott tempók lennének Monakóban, ami egyszerűen biztonsági kockázattal járna, eleve nincsenek lukóterek, vagy nagyon kevés az olyan rész, ahol ki lehet futni egy zsákutcába, és egyszerűen nem akar kockáztatni, az FIA ezt valahol meg lehet érteni, hiszen annyira megnőnének a tempók, és csaták hevében azért mondjuk egy ilyen testest elleni kontakt, kerék elleni kontakt, rengetegen balesetet láttunk az elmúlt évtizedekben is, amikor fölrepültek autók, egymáson átszánkáztak nézők is mindenhol, ha megnézed Monacót, tehát a minden idők legtöbb lelátója a mostani időszakban van, mert mindenki oda akar menni, és mindenhova is lelátót akarnak rakni, szóval azt mindenképp el akarják kerülni, nehogy valamilyen baleset legyen, ami miatt aztán semmit nem lehet védeni. És önmagában az, hogy csak 200-es tempóig lehet használni a maximális teljesítményt, az is egyébként brutális kigyorsítási lehetőséget rejt magában, miközben ezt nagyon nehéz jól kontrollálni, hiszen itt a hátsó kerekek tapadása elsődleges, és az, hogy gyorsít ki az autó, és itt nagyon-nagyon sokáig játszani kell a gázzal. Tehát viszonylag rövid lesz a maximális 1000 lóerős teljesítmény, amíg rendelkezésre áll a versenyzőknek, de ezzel együtt is nagyon gyorsak lesznek Monakóban. Inkább csak azt mondom, hogy próbálták a vadhajtásukat leszedni. Kívülről furcsának adott, hogy ebbe belenyúltak, de ezt már tavaly össze belengedték, hogy Monakóra és az utcai pályákra valószínűleg külön szabályok jönnek, mert túl gyorsak lennének a falak közt az autók.
Ez jó, hogy egy olyan szabályrendszer van, olyan motorok most a Forma 1-ben, hogy pályaspecifikus szabályokat kell külön hozni, hogy nem lehet ezt így mondjuk egységesen, tehát hogy elindulnak így azt mondom, és minden pályán ugyanúgy mennek? Vagy ez része ennek az evolúciónak igazából, amit látunk?
Nyilván üzenet szempontjából nem jó, mert minél kevesebbet kell variálni a szabályokon menet közben, meg minél kevesebbet kell a pályához igazodni, annál jobb. Tehát akik ugye visszasírják ezeket a klasszikus időszakokat, hát ott is az volt, hogy elkezdődött a szezon, és nyilvánvalóan végig vitték úgy. És szerintem ez is nagyon félre sikerült ez a kommunikáció. Tehát ahelyett, hogy mondjuk jó hamar elmondták volna világosan hivatalos közleményben, hivatalos kommunikációban, hogy Monaco tempóban ez lesz, és ezért lesz, és azért lesz. Megint így néhány nappal a hétvége előtt kiszivárognak dolgok a sajtóba, és megint nyilvánvalóan olyan szalagcímekkel, hogy a Forma 1-ben már a végsebességet is korlátozni kell és limitálni. Nyilvánvalóan a komment szekcióban elszabadul a pokol, pedig ezt sokkal jobban föl lehetett volna vezetni, mert ahogy Gábor is mondta, ennek van létjogosultsága ezeknek a módosításoknak és korlátozásoknak. Senki sem szeretne olyan baleseteket, olyan ráfutásos baleseteket, mint mondjuk amit Suzukában láttunk, azért itt Monakóban annak beláthatatlan következményei lennének. Senki sem szeretne egy olyan balesetet látni, hogy tényleg 300 fölötti tempóval az alagút kijáratánál valaki elveszti az uralmát az autó fölött, és akkor úgy becsapódik a falba, mint mondjuk Karl Wendlinger 94-ben, még úgy is ugye, hogy már jóval hátrébb vitték a falakat. Tehát mindenre van észszerű és racionális magyarázat. Én a világos és hatékony kommunikációt hiányolom, mert ez megint egy sajtóértesülésből értesült erről a világ, aminek teljesen más a visszhangja meg az értelmezése, mintha mondjuk kiállt volna akár Domenicali, vagy akár az FIA-nak a technikai szakembere, és elmagyarázták volna, hogy egyébként Monakóban ez lesz.
Visszatérünk még erre a kommunikációs hiányosságokra, így az FIA vagy a Forma 1 részéről, de picit most még maradjunk Monakónál olyan szempontból, hogy akkor kinek kedvezhet ez az új szabály. Igazából persze minden autónak alkalmaznia kell, vagy alkalmazkodni kell hozzá. Meg maga a pálya. Ugye mindenki most a Ferrari-ról beszél, hogy ez nekik hozhat esetleg győzelmet, talán a szezon egyetlen győzelmét, amilyen hátrányban vannak. De szóval lehet olvasni McLarenről is, hogy az ő autójuknak, konstrukciójuknak kedvezhet. De mit gondolsz, Gábor, így előzetesen? Illetve azért szerintem a Mercedes sem lehet leírni azért. Tehát ez biztos vagyok, hogy ők is ott lehetnek az élmezőnyben. Illetve még csak arra vagyok kíváncsi, hogy itt ugye arról is lehetett olvasni, hogy esetleg készülnek csapatok Monakó specifikus elemekkel, kifejezetten erre a futtamra, viszont ugye a költségvetési sapka mondhatja azt a csapatoknak, hogy hát lehet, hogy mégsem kell azért erre annyit áldozni egy futamért. Hogy erről te mit gondolsz, illetve ezt ahogy látod?
Hát ez az utolsó gondolatot viszont könnyen meg tudom magyarázni, vagy válaszolni, mert amit hoznak Monakóra, az később jó lesz a Hungaroringre, meg az is több olyan pályára, ahol nagyobb lesz a vitóerő kellhet. Tehát innentől kezdve azért mégiscsak megéri, és Monakót nem hagyják teljesen parlagon ilyen szempontból fejlesztésre, tehát Monakó specifikus első hátsó szárnyak alapvetően mindig jönnek. Ami, és ha már szóba hoztad a McLaren meg a Ferrari-t a McLarennek, az az előnye, hogy rövidebb a tengelytávja, mint az összes többi autónak a mezőnyben. Ez Monakóban mindenképp előny lehet, a szűkebb kanyarokban egyszerűen fordulékonyabb az autójuk, agilisabb, könnyebben kezelhető, és ez mindenképp ebben lehet valami plusz. A Ferrari-nál meg a kisebb turbó az, ami nekik nagyon nagy lehetőséget ad, hiszen a elmúlt futamokat, az összes idei futamot, ha megnézzük, akkor pályás szakasz specifikusan, tehát lassú kanyarok, középgyors kanyarok, gyors kanyarok és egyenesekre osztott bontásban a Ferrari a lassú kanyarokban mindig a legjobb volt. Tehát minden egyes pálya, mindegy, hogy hol voltunk, milyen aerokonfigurációval, gyors, lassú, kanyargos vagy sem, Ferrari lassú kanyarokban a kis turbó miatt mindig nagyon reaktív, mindig nagyon jól tud kijönni, tehát kevés, a legrövidebb idő alatt ők teszik meg ezeket a lassú szakaszokat. És ez Monakóban eszméletlenül kifizetődhet számukra, és ez a motorban, önmagában, a motor konstrukciójában elrejtett előny, amit a többiek nem tudnak megváltoztatni, hiszen nem nyúlhatnak a motorjaikhoz. És pont a Ferrari-nak a rajtja is ezért annyira jó, hát erről már sokat beszéltünk, és ugye itt nem lesz hátulütője. Tehát miután visszaveszik amúgy is az abszolút teljesítményt, és nincsenek hosszú egyenesek, önmagában egyenesek is alig vannak, ezért a Ferrari igazából csak az előnyeit fogja látni ennek a kisebb turbo koncepciónak. Tehát ez egy óriási lehetőség mind Hamiltonnak, mind Leclercnek, és különösen Leclercnek, aki óriási specialistája ennek a pályának. De ez Hamilton számára is egy ilyen komoly fény az alagút végén, hogy na, meg lehet az első Ferrari.
Monakóban ez egy jó hasonlata.
És fény az alagút végén, vagy mondom. Nem véletlen mondtam. Főleg egy jó hétvége után, mert Montrában nagyon, nagyon megtalálta Hamilton az összhangot, és az abszolút legjobb Ferrari-s versenye volt szerintem úgy összességében az elmúlt szűk másfél évben. Tehát ez a Ferrari-nek egy hatalmas előny lehet, ettől függetlenül a Mercedesnek van egy iszonyatosan jó autója, mind motorikusan, mint tapadás szempontjából. Tehát pont ez az, ami miatt nagyon nehéz belőni. Talán innen, aki kilóg, az a Red Bull egy kicsit, akiknél azért még mindig van plusz súly, akiknél még mindig nem olyan a motor vezethetősége, ha bár azért viszonylag erős, de nem tudjuk, hogy például karakterisztikáját, illetően ezekben a lassú kanyaros, csak lassú kanyarokkal tűzett szakaszokon hogy tudnak ezzel megbirkózni, látjuk, hogy azért csodát Verstappen sem tud tenni feltétlenül, tehát az lenne leginkább a meglepő ezen a hétvégén Verstappen, akár Hadjar, valamelyik Red Bull hihetetlen jól menne, az már kevésbé, hogyha a McLaren rövid tengelytávja miatt, vagy a Ferrari az előbb elmondott adottságai miatt egyébként előre tudna ugrani.
Barna, te mit vársz ettől a hétvégétől? Így a, akkor beszéljünk, hogy ebből a hatos fogadból igazából, akit most így felvezettünk.
Mindenképp örömteli, hogy egyáltalán beszélhetünk erről, mert azért ne felejtsük el, hogy 5-ből 5-öt megnyert a Mercedes. És ilyen szempontból azért őket nem favoritnak, vagy nem nagy győzelmi esélyesnek tekinteni, az szerintem hiba lenne még úgy is, hogy tényleg ez lehet a Ferrarinak az egyik nagy esélye, de hát láttuk már az elmúlt években, hogy hasonló dolgokról beszélgettünk, hogy mondjuk ez egy olyan pálya, ami specifikusan esetleg egy másik csapatnak kedvezhet, mint az aktuális favorit, és végül nem tudtak felnőni a feladathoz, de egyébként olyan is volt, hogy igen. Tehát itt azért láttunk már Red Bull győzelmet Mercedes érában, láttunk már Ferrari győzelmet McLaren érában, úgyhogy mindenki benne van a pakliban a meglepetés. Ami engem tényleg meglepett, az is nézegettem a külföldi fogadóirodákat, meg a magyarokét is, és ott torony magasan a Ferrari a győzelmi esélyes, úgyhogy majd meglátjuk ilyen szempontból is. És persze azért ott van a Monaco faktor, tehát leesett az eső is, azért 2023-ban is láttuk, hogy egyetlen egy döntés, hogy most az egyik körbe mész ki, vagy a másik körbe, az a győzelemet is befolyásolhatja, a győzelem sorsát. Az időmérős tempó nyilvánvalóan Monacóban nem kell ecsetelni, és egyébként idén már nem lesz az a szabály, mint tavaly, hogy kötelező kétszer kereket cserélni, tehát visszaállunk erre a klasszikus rendre. Egyébként erről is érdemes lehetne beszélgetni, hogy sok-sok-sok év után, amikor már elmondták, hogy Monacóban szinte lehetetlen a versenyzés, esetleg miért nem találtak ki valami újat, miért nem próbálnak folyamatosan valami kreatív ötletekkel próbálkozni, de hát akkor most visszaállunk úgymond a vonatotáshoz.
Én továbbra is annak egy ívelennék, hogy Monacóban csak a leglágyabb keverékkel menjenek. Tehát, hogy ne is kelljen mást használni, hiszen eleve ez a pálya annyira gyenge tapadás és annyira nehezen megoldható, hogy ott a kemény, meg egy közepes keveréknek semmi értelme. Tehát itt csak lágy, és ráadásul csak a lágyat hoznád, azzal sokkal inkább rákényszerítenéd organikusan magától a több kerékcserére a csapatokat, hogy legyen miért értelme ennek az egésznek, de nyilván ez a kérdés is már felverült, még Mário Izzát kérdeztem erről néhány évvel ezelőtt, és mondta, hogy ezt már versenyzők bedobták neki, de hogy ők bebizonyítottak nekik számok alapján, mondjuk azért néha Pirelli tud olyan számításokat hozni, amit utána egy hét múlva megcáfol máshogy, de hogy nem le, ez se hozna igazából nagyobb izgalmakat. Abban egyetértek, hogy Monaco annyira különleges és annyira rég kinőtte már a Forma 1, de igazából 29-ben majdnem 100 év, amikor elindult a sztori még a szekérkerekű félig meddig autónak, félig meddig még tényleg szekérnek kinéző versenyautókkal, hogy már akkor is igazából a különlegessége volt az igazi vonzereje, mint sem az, hogy ez egy valódi jó versenypálya lehetne, és sosem arról volt híres Monaco, hogy hatalmas megállás nélkül oda-vissza előzések vannak, pont arról volt híres, hogy nagyon nehéz előzni, és leginkább a hibák. Tehát amit Monacóban figyelembe kell venni, és amiről keveset beszélünk, az, hogy mennyire nehéz koncentráltan, ilyen tempóval folyamatosan úgy végigmenni. A legnagyobbak is képesek voltak kiesni, lásd Senna híres búcsúját, ugye óriási előnyből a portjéba, amit most már beépítettek, és nincs is ott a halászkikötő, hanem egy hatalmas társasházat felhúztak oda. De a lényeg az, hogy itt igazából a koncentráció, ami piszok nehéz, és ezért iszonyú nehéz az időmérő, ahogy gyakorlatilag megalapozod a futamodat, de ettől még a futamon is bele tudsz hibázni. De ha nem hibázol, akkor legtöbbször a rajtpozíció dönt.
És igazából én személy szerint is azt gondolom, hogy már csak ezért helye van abszolút ennek a futamnak a versenynaptárban, mert nagyon minden egyes évben, amikor a monacói nagydíj unalmas, ami azért sokszor előfordul, akkor jönnek a kommentek, hogy miért kell ez ide, vegyék ki versenypályát a helyére, de hogy itt most oké, nézők nem élvezik, bár én mindig is szerettem még akár a vonatozást is, mert maga a környezet, maga, amit mondasz, hogy azért ez egy iszonyatosan nehéz pálya versenyzői szempontból, ez az egyik, a másik meg, hogy a versenyzőknek ez egy óriási kihívás, és nem véletlenül a monacói futamgyőzelem, az kb. Egy külön kategória a szezonban, és nem véletlenül ugye a hármas koronának is része, vagy a monacói futamgyőzelem, mert ez egy hatalmas kihívás, és egyébként csak itt visszalőve, hogy az egyik Mercedes versenyző sem nyert még itt, nyilván Antonelli tavaly kezdett, de hogy még Russell sem, tehát őket még ez a vágy is fűti, hogy fűtheti. Úgyhogy Monaco az ezért szerintem ez amíg van a pálya, meg van a város, addig legyen itt Forma 1-es futam, mert ez egész egyszerűen...
Ebbe egyetértünk. Ha Monacót most akarnak betuszkolni a naptárba, akkor valószínűleg esélye nem lenne, mert hogy mit keresnének ott. Forma 1-es autók ilyen szűk utcákon, de ez a 100 éves hagyomány az szerintem is megfelelő alap, és ez egy különleges helyszín.
De szerintem egyébként, ha már ennyit variáltak a szabályokkal, azért a sprint futam, mint formátum, azért az is nagyon szembe megy az F1 hagyományaival, meg a DNS-ével. És mindig évek óta azt hallgatjuk, hogy hát jó, a futam az olyan, amilyen, na de a monacói időmérő. akkor miért nem csinálják meg, hogy rendeznek két időmérőt, egyet pénteken, egyet szombaton pontokért, és utána pedig vasárnap egy még rövidebb futamot, hogy legalább az a vonatozás ne tartson olyan sokáig, azt is pontokért. Most mindegy, most csak mondok valami, 3x8 pontot ki lehetne osztani az adott napi győzteseknek. Tehát ha már belementünk, ha már belemásztunk ebbe a sprintezésbe, ami tényleg teljesen szembe megy a DNS-ével, akkor akár ezt is ki lehetne próbálni.
Ez nekem sem szentségtől, és pont a két időmérő nekem is itt ugyanerre, de évek óta szerintem, de egy rugóra jár az agyunk közé sokszor, hogy ugyanez van bennem, hogy egyszerűen a szombat a fő izgalom. És akkor ezt szorozzuk meg kettővel, vagy akár hárommal, és akkor nem kell itt szerencsétlenkedni, nem lehet előzni, meg nem tudom minden. Menjünk csak időre, és akkor kard ki kard, full időmérős beállítások, hagy szóljon, akár többször, egy nap kettőt is lehet csinálni.
És ezek szenzációs időmérők voltak, tehát hogy annyira, hát ugye Alonsónak mind múlott az a futamgyőzelem 2023-ban, hát az elképesztően kevésen ott például, jó, nyilván még ott futam hátra volt, de hogy itt tényleg az időmérők, az feléres futammal, izgalom szempontjából ott a vége, úgyhogy igen, tehát valamikor mennek változhatni, valamikor meg mégsem, és akkor pedig egyébként az egy szép sztori lenne tényleg, ha pontokat adnának időmérőkért, ez egy jó, az tetszik az ötlet. Na mindegy, a lényeg egyébként, hogy akkor hétvégén monakói nagy, de úgyhogy majd azt nézzétek az emlésportot, Forma 3-at, Forma 2-t, mindent is mutatunk.
Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös